Köszöntöm Önöket! Önök a Mária Rádiót és benne az Örvény Szeplőtelen című adást hallgatják. Szűz Mária, keresztények segítsége. Amikor a magyarság szenvedett, a pápák álltak mellette, az ő segítségükkel nyerte vissza hazánk a töröktől fővárosát és régi határait. Most pedig a magyar fegyverek oltalma alatt vonult be az örök városba 4 éves rabsága után népének újjongása közt 7. Pius, írta Kühár Flór is. 7. Pius pápa elődeihez hasonlóan a keresztények segítségéhez Szűz Máriához fordult védelemért Napóleonnal szemben, és 1814. május 24-ére szabadulásának emlékére rendelte el a Szűz Mária a keresztények segítsége ünnepet. Napóleon bukása után 7. Pius pápa is kiszabadult a fogságból. Az egyház fő kíséretére a radecki huszárok magyar lovas századát rendelték, akik akkor az osztrák-francia határ mentén teljesítettek szolgálatot. Az Alpokon való átkelés nagyon megviselte 7. Piuszt, a Hintóban zögykölődő pápát egy magyar tiszt saját fehér köpenyével takarta be. A források szerint e huszártiszt nem volt más, mint a ráckevei horvát Nepomuk János, élt 1774-től 1849-ig, akinek alakjáról Petőfi Sándor híres elbeszélő költeménye a János Vitéz főhősét mintázta. Petőfi barátjától, Jókaitól és a ráckevei Ácskáról joghallgatótól hallotta a történetet, és 1844-ben megírta a János Vitézt. Horváth János tettéért a legmagasabb pápai kitüntetésben a Krisztus rend gyémánt csillagjában részesült, melyet halála után hozzátartozói a ráckevei templomnak adományoztak. A rendjelet az áldoztatók helyére forrasztották, amely 1937-ben került a Székesfehérvári Egyházmegyei gyűjtemény tulajdonába. 7. Pius 1814. május 24-én vonult be újra Rómába. Magyar segítőit pedig sohasem feledte el. Emlékül a pápa zászlót adott a radecki ezrednek. A zászló egyik oldalán a boldogságos szűz, a másikon 2 angyal, géniusz, az egyik Rómát jelképezi, ez a magyar címer tartja, a másik Magyarországot jelképezi, és a pápai koronát emeli. A zászlón ez a felirat áll, boldog vagy Róma, hogy érzed a magyarok nagyasszonyának oltalmát, ki Piuszt a városba kísérte. A zászlót örök emlékül a bécsi fegyvertárban őrzik. Horváth Nepomuk János megelégelte a 22 évi katonai szolgálatot, és 1815-ben nyugdíjazását kérte. Ekkor mindössze 41 éves volt. Milánóban még megfestette saját portréját, majd Hinton visszament szülővárosába Ráckevére. Elsőként egykori szerelmét, Piringer Juliskát kereste, aki közben férjhez ment Gáspár János vízimolnárhoz, és szeretettel nevelte szintén János névre hallgató egyetlen fiacskáját. A kapitány lelkében eltemette a régi szerelmet, de életük hátralevő részében szoros barátság fűzte őket egymáshoz, amit 1845-ben írott végrendelete is tükröz. Gáspár János nénak, született Piringer Juliannának, hagyom a kapitányi portrémat a fekete rámában, s minden fennmaradó pénzemet, s a Krisztus és Armádia keresztem. Ezüst sarkantyús csizmáját Juliska fiára hagyta. Horváth Nepomuk János arcképe később a Gáspár családtól a Ráckevei Árpád Múzeum tulajdonába került. Darvas Kozma József plébános írását olvastam. Május 31-e világgyőzelmes királynője ünnepe. A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1946-os karácsonyi körleveléből olvasok. Kedves híveink, az egyház hajóját viharos tengeren bölcsen kormányzó szentséges atyánk azt állapította meg 1945. évi karácsonyi szózatában, hogy a béke, amely után oly sóvárogva hajtoznak a népek, egyre távolodik tőlünk. A világ azt a békét, amely neki nincs, nem adhatja meg. A béke a lelkek megbékélése, akárhányszor és bárhol fogjanak hozzá, nem akar elkövetkezni, mert nem csak fennen hirdetett elveiket felejtik ki belőle, hanem figyelmen kívül hagyják az igazság és szeretet elengedhetetlen alapelveit is, vagyis az egyetlen alapot, a mi Úrunk Jézus Krisztust. 1. Korintuszi levél, 3. fejezet, 11-es vers. Hiába várunk békét, hiába várjuk a borúfellegek távoztát, hazánk sorsának jobbrafordulását, keresztjeink könnyebbségét, a világ minden égtájáról sűrűsödő fohászok meghallgatását, a foglyok szabadulását, hiába állhatjuk a magyar üldözés megszűnését, a kétségek és bizonytalanságok eloszlását, mezeink termő erejének visszatérését, a törvény és igazság diadalát, a kemény szívek megenyhülését, az éhezők kielégülését, a koldus kondrák eltűnését, a sorvadók életrekelését, a betegek gyógyulását, a bűnösök észretérését, a szomorúak vigasztalását, a végsőt vonaglók visszatérő életét. Amíg a bűnös Magyarország fölé nem magasodik az imádkozó bűnbánó arccal, minden más helyett, az Isten felé forduló, a természet felettihez visszatérő, a lelkileg megújuló Magyarország, addig hagyjunk fel ezekkel a reményekkel. A békét ott kell keresnünk, a béke fejedelménél és a béke királynőjénél, keresnünk, sürgetnünk, kérnünk kell érte szünet nélkül. Amíg meg nem kapjuk, amíg meg nem találjuk, és amíg a béke országa meg nem nyílik nekünk. Habcsel 12.5 és Máté 21.23. Mi hívők vegyük kezünkbe a béke szent ügyét, úgyhogy ostromoljuk meg az eget milliók és milliók alázatos, álhatatos imádságával és imádsággal egészen átitatott élettel. Vannak, akik kitartóan, buzgón imádkoztak és engeszteltek népünk körében, de félő, hogy ebből sok immár a múlté, és hogy többen vannak, akik lélek nélkül imádkoznak, vagy tán rég elhalt ajkukon földi édesanyjuk és az anyaszentegyház ima élete. Vannak, akik vigadni, dalolni se szégyenlenek népünk szinte halálos vonaglása idején, mások bambán viselik az idők sűrű és csontig velőik ható ostorcsapásait, szenvedésüket nem teszik engesztelő erejűvé és érdemszerzővé. Vaksággal és tompultsággal megvert Jeruzsálemként nem ismerik meg látogatásuk idejét. Lukács 19.44. Most más időknek kell jönniük az egész nemzet életében. Hívjuk csak vissza ide annyi hiába való próbálkozás csöndje után az imádság világát. Újat lehetetlen kívánnunk talán? Ó, nem! A kinyilatkoztatás és a magyar történelem tanúsága szóljon és adja meg az új év lelki irányítását.
Mert ő az Isten,
A kinyilatkoztatás. Amióta a bűn tövise sebzi az ember szívét és bojtorján termővé teszi az élet útját, bűnbánattal odasimul a szenvedő ember istenéhez, aki hatalmas és irgalmas. Noé a vízözön után a még iszapos földön oltárt emel, hogy ott imádkozzék és áldozatot mutasson be, várva a béke szivárványát. A ninivei fogság idején az öreg Tóbiás elsorolhatatlan gyötrelmei fogság, vagyonelkobzás, halálra keresés, éhínség, vakság közepette nem hagyja el az igazság útját. Hirdeti, hogy jó az imádság bőtöléssel és alamizsnálkodással. Tóbiás 12:8. Cselekszi is mindhármat. Ilyen időben még gondosabban neveli fiát, tartja rendben, istenfélelemben családját. Ninivéből járt el, amikor csak tehette, a messze, nagyon messze jeruzsálemi templomba. Nem evett pogányok étkeiből, üdvös intéseket adott fogolytársainak. Kölcsönnel, alamizsnával segítette, vigasztalta rokonságát. A mezíteleneket ruházta, a megholtakat és megölteket eltemette. És mindezek felett és végeztével könnyhullatással imádkozgatott. A harmadik fejezet első verse. Az üdvözítő egész éjszakákat töltött Isten imádásával, Lukács 6:12, és megtanította övéit is imádkozni. Egyháza imádkozó egyház, ennek templomai az imádság házai. A családi ház is nem kis mértékben a közös imádságtól érdemesül a családi szentély magasztos elnevezésére. Mi katolikusok, a legvallásosabb vallás hívei, az első keresztények példáját követve kell, hogy mindnyájan egy akarattal álhatatosak legyünk az imádságban. Abcsel 1:14. Ha a gonosz lélek megerősödött, nem üzhetjük ki másként, mint imádság és bőtölés által. Máté 17:20, Márk 9:28. Nem csak asszonyi teendő ez. Az őskeresztények férfiairól állapította ezt meg elsősorban az írás. Amerre terjedt a földközi tenger körül az egyház, vele haladt előre az imádságos élet. A nemzetek apostola azt sürgeti, hogy a szorongatásban béketűrők, az imádságban serények és a keresztény társak, sőt az ellenségek szükségeire adózók legyünk. Római levél 12:12-20. A virasztás áldozatát is megéri az imádság, Kolosszei 4:2, mikor éjjel-nappal buzgolkodás sürget az imádságban. A Szentírás az imádságban látja az emberek fiai számára a bölcsességet ahhoz, hogy megszabjanak a veszedelemből, és megmentse őket az Úr a gonosz időkben. Sirák fia 51:16-18. Az imádságban látja Szent Péter is a keresztény okosságot. 1. Péter levél 4:7. Korunkban Lourdes és Fatima bűnbánat és engesztelő szelleme csak újból hangsúlyozza a kinyilatkoztatás útmutatását. A szűzanya tövis koszorús szíve a távori Portugáliában, Fatima nevű kisfalu határában, az első világháború tetőpontján, három ártatlan pásztor gyerek közbejöttével, a Szent Szűz megmutatja tövis koszorús szeplőtelen szívét az emberiségnek. 6 alkalommal hirdeti és sürgeti, hogy engeszteljünk, és az engeszteléssel hangoljuk irgalomra magunk és minden bűnös ember iránt az Úristen fölségét. Így elhárítjuk Isten sújtó ostorát az emberiség felől. Ha meg nem térünk, az akkorinál még súlyosabb világháború következik ránk. A három gyereknek és rajtuk keresztül a világnak a rózsafüzér naponkénti imádkozását ajánlja. Mivel nem engeszteltünk, elkövetkezett a világra mindaz, amit a szűzanya elénk tárt, a háború szenvedése, az Anya Szent Egyház üldözése, ártatlanok vére hullása, pusztulás, éhínség, dök halál. De még nem aludt ki a mécses, még rendelkezésünkre áll a végső pillanat. Fogjunk mindnyájan válvetve az engeszteléshez. A szűzanya szeplőtelen szívét engeszteljük, érdemeinket egyesítsük Mária édesanyánk közben járó könyörgésével. Ez kedves és haragcsillapító áldozat lesz Isten előtt. Ezt az engesztelést anyai felsőbségével kívánja az egyház, különösen azóta, hogy a fatimai jelenés negyedszázados fordulóján 12. Pius pápa felajánlotta az egyházat és az emberiséget a szűzanya szeplőtelen szívének. Ekkor nevezte az Isten anyját a világ királynőjének. A magyar történelem. Ha minden népet érint ez a fatimai megrázó üzenet, különösen szól hozzánk magyarokhoz a világ királynője. Egyrészt azért, mert mi fuldoklunk leginkább az általa kárhoztatott bűnökben, káromkodás, tisztátalanság, alkoholizmus, stb. Másrészt a világ királynője, ami szeplőtelen nagyasszonyunk is egyben. És tudtunk mi egykoron imádkozni. Történelmünk a bűn és vér világa mellett, az imádság felszentelt temploma is egyben. Középkori okleveleinkben meghatóan mutatkozik a hívek hitbuzgalma, birtok és egyéb adományok jogcíméül Isten dicsőségét, segítségét, bűneik bocsánatát és az imádság erejét emlegetik. Állami törvényeinkben sűrűn találkozunk a vezekléssel. A böjtöt a hívek nem más népek, hanem a szerzetesek szigorával tartották. A pápák állapították meg, hogy a magyar nép az Úr parancsait készségesen követi, zarándokol, vezekel. A szomszéd országoknak az erények terén mintaképül szolgál. Szántó István az első magyar jezsuita régi írások alapján följegyzi, hogy a középkori magyar hitbuzgalom páratlan az európai népek körében. A magyarok vesznek részt legnagyobb számban a római jubileumi búcsukban, így a bűnbánat szellemében is. Részben ezért is kapnak előkelőbb helyet a római ájtatosságokon. Pázmány Péter a nagy területi és lelki megoszlás nyomora idején azt írja a nagyszombati bírónak: tegyen a városi tanáccsal olyan rendelést, amellyel az Isten engeszteltessék, mert ha Isten nem könyörül rajtunk, minthogy nem is könyörül, ha ő szent fölségét bosszantjuk, félő, hogy az öröm síralomra fordul. Még a nem katolikus erdélyi fejedelmet, első Rákóczi Györgyöt is arra buzdítja, hogy mindenek felett Istent engesztelje, mert Istennek kedvét kell keresni elsőbben is. Rajtunk minden az Isten ostora, az ő igazsága büntet vétkeinkért. Idézhetnők, nektek nehéz magyar korszakok általános nemzeti imádságát, erdők, nádasok, barlangok mélyén, éveken, évtizedeken és évszázadokon át ostromolták eleink az eget, tatár és törökvész, éhínség és nyomor, pestis és kolera, harcok és elnyomatás, májusi fagyok, nagy árvizek és tűzvészek idején. Helységről helységre vannak emlékei ennek a fogadalmi ünnepekben. Hatalmas oszlopokban nagy lánggal tört fel a bűnbánat, az engesztelés a magyar földről. Így imádkozott Szent István, Szent Gellért és Szent Imre a lét és nem lét kérdése, Szent Margit az ország letarolt állapota, férfiak, asszonyok és gyermekek a haza széttépettségének idején. Közel 100 éve pedig az egész nemzet Szitovszki herceg prímás Mária Celli könyörgő zarándoklatán és egyidejűleg itthon. Általános engesztelés. Tagadhatatlanul szép ma is az, hogy egyik alföldi helységből ebben az évben is 2000 zarándok indul gyalog kenyéren és vízen a 217 kilométeres utat jelentő Pálos Szent Kútra. Hegyalja egyik 3000 hívős községében minden első szombaton 400 körüli hívő engeszteli Mária szeplőtelen szívét a fatimai üzenet szellemében. Az egyik városi munkás plébánéja híveiből 200 csoportban mondják állandóan a rózsafüzért. Tízezrek és tízezrek hódoltak Szent Margit és Szent Gellért erekéje előtt, a fővárosban százezrek áhítata és lelkessége övezte a Szent Jobbot. Felejthetetlen élményünk a fővárosi férfiak hatalmas Mária remetei zarándoklata. Mária Pócson több mint 200 000 zarándok térdel a könnyező Mária kép előtt, tesz hűségnyilatkozatot az egyház fejének. De ezek, ha folytatnók is felsorolásukat, bármi fölemelő tények, mégis ritka lángok. Hány helyen nem vesznek tudomást az úrangyaláról, a pénteki 3 órai harangszóról, se otthon, se az utcán, nincs asztali áldás, közös imádság, a kereszt járó körmenet nem fontos. Nincs advent, se nagyböjt, csak a test él. Vagyunk olyan mélyen, mint 1241 és 1526 után, de lelki megújulásunk, bűnbánatunk, imádságunk messze van attól. Különösen pedig messze vagyunk attól a meglátástól, amit az öreg Tóbiás hasonló helyzetben, testi vaksága idején is hirdetett. Mivel, hogy nem engedelmeskedtünk a te parancsaidnak, azért adattunk ragadományra, fogságra és halálra, csúfságra és gyalázatra minden nemzeteknek, melyek közé elszórtál bennünket. Tóbiás 3:4. Lángtenger kell az egész magyar földre imádságból, hitből és engesztelésből. Ezekkel fölül haladjuk a káromkodást és a vasárnap megszentségtelenítését, az istentagadás, egyházbántás, az erkölcsi lazulás, a korrupció, a 10 parancsolat mindegyike sorozatos áthágásának sűrű szövevényét. Az ország városai, falvai, tanyái, hegyei, lakott helyei, katolikus intézményei, zárdái, iskolái, társulatai, családjai álljanak a nagy természetfeletti nemzeti erőfeszítésbe, az egyetemes, a helyről helyre, az egész egyházközséget átfogó engesztelésbe. Módozatai: a nagy cél eléréséhez arányban álló hatalmas imádkozó engesztelő tábor kell. A gyerekek, betegek, szenvedők, öregek, nők imádságát támogassák a legények és férfiak. A papok, szerzetesek és szerzetes nők ajánlják föl fogadalmaikat, kötelező imádságaikat, önként vállalt keresztjeiket Jézus szívének, az Isten anyja, szeplőtelen szíve által. Mindent megelőzően a katolikus közösségeket mindennapi imádság, vasár és ünnepnapi szentmise, péntek és húsvét mintaszerűen megtartjuk, és hozzátartozóinkkal is megtartatjuk. A családi közös imát, ha máskor nem, legalább este visszahozzuk és végezzük. Azután, kedves hívek, megkezdjük a hónap első pénteke, szombatja és vasárnapja megszentelését. A 3 napon új és új rétegek vonuljanak kellő bűnbánat után a szentáldozáshoz a látogatott szentmiséken. Milyen szép volna, ha engesztelő szentmiséket mondatnátok, ezen megjelennétek, mint a pap és hívek közös engesztelő áldozatán. Itt sorra kerülne a káromkodás és a többi, talán égbe kiáltó bűn adósság levelének elintézése. A böjtöt hamvazó szerdával újból elkezdjük, mert megszűnt az általános, a háborús időkre szóló felmentés. Amikor 100 000-ek viselik a kényszerű böjt áldozatát, jó lenne Szent Margit követésében ezzel is engesztelést nyújtanunk. A következő nagy böjt különösebb lelki kiaknázása nagyon-nagyon égető. Sok helyen megkedvelték a hívek az engesztelő szentségimádási hónapot. Ez abban áll, hogy egész hónapon keresztül végzi a szentségimádást, előzetes vállalás után a nappali órákban a közületek legalább 2-2 hívője. A búcsújárások őszi szép szokását újítsuk fel országszerte. Egyik vasárnap rendezzétek meg a már hazaérkezett hadifoglyok hálaadó szentmiséjét, a következőn a még távol levő hadifoglyokért a könyörgő szentmisét. Az elsőre a hadifoglyokat, a másikra övéiket hívjuk meg széles körben. Előtte 3 estés ájtatosság is alkalmas volna. Az összekötők révén el lehet és el is kell mindenütt érnünk, hogy minden családból legalább egy családtagot a fenti ájtatosságok egyikébe, másikába bevonunk. Kedves híveink, vegyük fontolóra, hogy minden bajnak gyökere az Istentől és törvényeitől való elidegenedés, és hogy a kevélye gonoszsága megsokasodott felettünk. Jó az Úr, és jobb nekünk az ő szája törvénye sok ezer aranynál és ezüstnél. 118-as Zsoltár. Az Úrnak nagy hatalmú és nagy érgalmasságú szíve, és édesanyjának is jóságos szíve van. A magát megalázónak imája áthatol a felhőkön, Sirák fia 35, és az Úr tekint az alázatos imájára, 101-es Zsoltár. Az égre szálló imádság és alamizsna fölszáll, és emlékezetben van az Isten színe előtt, Apostolok cselekedet 10:4. Ha alázatosan, álhatatosan megtérve, hittel imádkozunk és élünk, a kelevény megtalálja a gyógyító füvét. Halljuk majd az Úr szavát a kiengesztelődés nagy napján a beteg Ezekiással: Meghallgattam imádságodat, és tekintetbe vettem könyvhullatásaidat, és íme meggyógyítottalak téged. Kivonulás 4:25. És jobb lesz az imádság végén, mint a kezdetén. Sirák fia 7:9. Azt pedig bizonyosnak tartja minden, aki téged tisztel, hogy az ő élete, ha próbálásban lesz is, megkoronáztatik, ha pedig szorongatásban lesz, megszabadul. És ha megfenyítetik, a te irgalmadhoz juthat. Nem gyönyörködsz a mi vesztünkben. A förgeteg után csendességet szerzesz, és a könyhullatás és sírás után örvendezést adsz. Tóbiás 3:21-22. Ha most az Úr szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket. 94-es Zsoltár. Ezer éves történelmetek tanítását hirdetjük nektek. A feltámadás igéit, mint az életmentő pajzsot és kötelet adjuk kezetekbe. Fogadjátok ezeket, az átvészelt nehéz időket, elejétek lelkületével, hitével és elhatározásával. Induljatok árvízi hajósok és mentők, annyi és annyi szent egyéni, családi, társadalmi és nemzeti érték megmentésére. A mi természet feletti toborzásunk történik. Istenért, hazáért és szabadságért. A kegyelmi élet megőrzi a nagyasszony és Szent István örökségét, szentjeink együtt imádkoznak velünk, értünk. Benned bízunk, Uram, egyedül és édesanyádban, nagyasszonyunkban, és tudjuk, nem szégyenülünk meg. 30. Zsoltár. Amen. Esztergom, 1946. karácsony. Hogy a körlevél gondolatai feledésbe ne menjenek, elrendeljük. A csendes szentmisék után előírt úgynevezett Leó imádságot, a miséző pap egyúttal így vezeti be. Imádkozzunk az Anya Szent Egyház szabadságáért és felmagasztalásáért. Különösen fontos az, hogy a férfiak, ahol vannak a munkások is, megszervezetten vegyenek részt a szentségimádásban. A hó elejé 3 napi ájtatosságot, első péntek, első szombat, első vasárnap, vezessük be mindenütt. Gondos előkészítés után a keresztjáró körmenetek régi jelentőségét és látogatottságát állítsuk vissza. Ahol még nem történt meg a felajánlás Mária szeplőtelen szívének, templomonként ünnepélyesen végzendő. Jézus szívet trónra emelését minden családban végezzük el az új évvel, ahol megtörtént, újítsuk meg. Szorgalmazzuk a gyakori szent áldozást, például a házasságkötés évfordulóján az egész család járuljon közös szent áldozáshoz. Az egyének engesztelő felajánlása. Az élet minden cselekedetét, imádságát, munkáját, kötelességteljesítését, vezeklését, betegséget, szenvedést, nélkülözést Jézus szívének az Istenanya szeplőtelen szívével egyesülve. Ne engedjük a szokásból kimúlni a dicsértességgel való köszöntést, hisz ez hitvallás, ősi magyar köszöntés és búcsúval is jár. Ez a legszentebb engesztelése a káromkodás bűnének. Aláírták Mincent József SK bíboros hercegprímás esztergomi érsek, Grősz József SK kalocsai és bácsi érsek, dr. Capik Gyula SK egri érsek, Virág Ferenc SK pápai trónáló pécsi püspök, Svoly Lajos SK székesfehérvári püspök, dr. Dudás Miklós SK hajdudorogi püspök, dr. Madarász István SK kassai püspök, dr. Péteri József SK váci püspök, Kovács Sándor SK szombathelyi püspök, dr. Hanvas Endre SK csanádi püspök, Pap Kálmán SK győri püspök, dr. Bánás László SK veszprémi püspök, Kelemen Krizosztom SK pannonhalmi főapát, Bárót Mihály SK szatmári püspöki helynök. Jézus így szólt hozzám, ne félj, én voltam, aki hozzád szóltam, én az örök szeretet, az örök igazság hatalmas szava. Akarom és az a kívánságom, hogy szeplőtelen anyámat nyilvánosan és ünnepélyesen a világ királynőjének ismerjék el. Eljusson papjaimhoz, szívem nem nyugodhatik, amíg szeplőtelen anyám, mint a világ királynője, el nem foglalja királyné trónusát.
Thank you. Mária Rádió.
Kőszikla. Horváth Pál műsora a pápaság történetéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, a 12. Kelemen 1740 elején bekövetkezett halálát követő konklávé ismét igen nehéznek, küzdelmesnek bizonyult.